Kedves gyülekezet, a mai délelőtti istentiszteletünk alapigéjét olvassuk el Prédikátor könyvéből. Prédikátor könyve 3. fejezet, 1. versét olvassuk el, és a 7. versnek a 2. részét. Tehát Prédikátor könyve 3. fejezet, 1. versében a következőt olvasom, majd a 7. versnek a 2. részét. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. És a 7. versnek a 2. része, ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Erről a kérdésről szeretnék szólni a mai délelőtt folyamán, és az első kérdésem az lenne, hogy szerintetek melyik a könnyebb, szólni vagy hallgatni? Hányféle módon lehet szólni? Hányféle módon lehet szólni, beszélni? Rengetegféle módon. Hányféle módon lehet hallgatni? A mai délelőtt folyamán 11-féle hallgatásról fogunk beszélni, de ennél sokkal több van, csak néhányat vettem ki az igéből. Igen, az ember sokszor úgy gondolja, és azért is nem a szólással fogunk foglalkozni, mert a beszédünkkel, annak minőségével, mienségével rengeteget foglalkoztunk már. De engem olyan régóta foglalkoztat a hallgatásnak a kérdése, hogy mennyi módon lehet hallgatni. Milyen sok kárt tudunk csinálni a beszédünkkel, nem? De milyen sok kárt tudunk csinálni hallgatással is. Tehát, ahogy a szóláshoz, Istentől jövő bölcsességre van szükség, ugyanúgy a hallgatáshoz is, Istentől jövő bölcsességre van szükség. Mikor hallgassak, mikor szóljak? Jézusnak van egy mondása, ami csoda szépen rávilágít a beszédnek, a beszéd mienségének az okára, hogy milyen a beszédünk, az miből származik. Jézus mit mond? A szívnek teljességéből szól a száj. De hadd mondjuk ki, a szívnek teljességéből van a hallgatás is. Amilyen az én szívem, olyan az én hallgatásom. Akkor hallgatok, úgy hallgatok, amilyen az én belső világom, lelki világom. Igen, erről fogunk a mai alkalommal szólni, és kezdjük is mindjárt Jób könyvével. Nézzünk meg egy hallgatást Jób könyve 2. fejezetének a 13. versében. Jób könyve 2. fejezet 13. verse a következőt mondja. Jób könyve 2. fejezet 13. vers. Ugye, amikor Jóbot elérték azok a minden emberi elképzelést felülmúró gyötrelmek és csapások, és eljöttek hozzá az ő barátai, azt olvassuk a 13. versben. És ültek 7 napon és 7 éjszakán a földön, és nem szólt egyetlen egy szót sem, egyik sem, mert látták, hogy igen nagy az ő fájdalma. Mit csináltak ezek a barátok először 7 napig? Hallgattak. És hadd kérdezzem meg, hogyha jelzővel szeretnénk illetni a különböző hallgatásokat, hiszen a beszédet is annyiféleképpen jelezzük, ugye, hogy ez buta beszéd volt, bolond beszéd volt, könnyelmű beszéd, vagy bölcs beszéd, vagy vigasztaló, annyiféle jelzője van a beszédnek is. Ezt a hallgatást milyen hallgatásnak mondanánk? Együttérző. Így van. Ez az együttérző hallgatás. Amikor valaki nagy fájdalomban van, nagy problémában van, hadd kérdezzem meg, mi az, ami sokszor jellemző ránk? Találkozunk egy emberrel, akinek tényleg komoly problémái vannak. Gyászban van, nehéz helyzetben van. És olyan sokszor érezzük azt, hogy valamit mondanunk kell, nem? Olyan sokszor érezzük, hogy hát most furcsa, hogyha nem mondanánk valamit, és akkor elkezdünk mondani valamit, és nem biztos, hogy arra van szükség. Nagyon sokszor egyszerűen, hogyha hadd mondjam, a szívnek teljességéből van az igazi hallgatás. Ha én tényleg együtt érzek vele, azt megérzi a másik ember. És ha látja, hogy mélyen átérzem a problémáját, akkor sokszor nem kellenek szavak. Ha egyszerűen csak megszorítom a kezét, vagy ott vagyok mellette, és látja, tudja, hogy átérzem a problémáját, együtt érzek vele, ez sokkal többet jelent bizonyos esetekben, mintha elkezdek beszélni, és mondom, de igazából nem arra van szüksége a másiknak. Voltatok már úgy, hogy egyszerűen fájt a szó, amikor valami nagyon nagy fájdalom volt, vagy valamivel küszködtünk, és És akkor a másik csak mondta és mondta, sokszor milyen jó a csend, az együttérző hallgatás a másik ember részéről. Ugyanebben a kategóriában még, tehát ez még az első pont, egy másik fajta hallgatást is nézzünk meg. Példabeszédek könyve ír egy gondolatot. Példabeszédek könyve 25. fejezetének a 20. verse. Példabeszédek könyve 25. fejezet 20. verse a következőt mondja. Nagyon érdekes Biblia vers. Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Ugye ez megfordított ige, tehát a mi gondolatunk szempontjából, de egyszerűen arról beszél, hogy olyat mond, hogy a hideg van, akkor mit csinálunk a ruhánkkal? Ugye jól magunkra húzzuk. Erre azt mondja, hogy ez éppen olyan, mintha valaki egy bánatos szívű ember előtt örömöt mond, vagy vigasságot mond, mintha levetné a ruháját ugye a nagy hideg idején. Ezt egész pontosan ez az ecet és a sziksó, azt tudom, hogy valahogy nem stimmelnek egymással, valami rossz hatással vannak egymásra. De ez a gyakorlatilag ilyen az, amikor valaki egy bánatos szívű ember előtt mond örömet. Ilyen esetben, amikor mondjuk egy ilyen emberrel, tehát mondjuk találkozunk egy bánatos emberrel, és nekem a szívem most tele van örömmel, valami kikívánkozik belőlem, akkor mit csináljunk? Akkor inkább hallgassunk. És az ilyen hallgatást milyen hallgatásnak lehet nevezni? Milyen hallgatást, tessék? Tapintatos, én is ezt írtam föl, ez a tapintatos hallgatás. Amikor azt figyelem meg, ugye, hogy neki mire van szüksége, nem azért mondanám, mert hogy őt neki vigasztaljam, vagy valami, csak kitörne belőlem, úgy mondanám azt, ami velem történt, vagy nekem jól esett. De ha ő most nem fogadókész rá, az ő szíve nem olyan állapotban van, akkor tapintatosan inkább hallgassak. Olyan érdekes, a beszéddel kapcsolatban írja Ellen White, és nagyon fontos kijelentésnek érzem, és ritkán szoktunk erre gondolni, azt írja, hogy minden egyes kimondott szavunknak és mondatunknak célja kell, hogy legyen. A beszéd, az emberi beszéd céllal adatott az embernek. Célja kell, hogy legyen a beszédünknek. Hadd kérdezzem meg, mi mindig céllal beszélünk? Vagy csak úgy beszélgetünk időnként. Azért mindig célja kell, hogy legyen. És mi a cél? A másik embernek a felemelése, segítsége, hogy áldásul legyünk a környezetünknek. Hányszor van, hogy az ember csak úgy fecseg, úgy találkozunk, és úgy beszélgetünk, úgy fecsegünk. Nincs ott, hogy célja kell legyen annak, amit mondok. És azt mondja Példabeszédek könyve 17. fejezet, és nagyon érdekes, még mindig ennél az első pontnál egy záróigét a 17. fejezet 28. verséből. Példabeszédek könyve 17. fejezet 28. vers. Még a bolond is, mikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek. Igen, tehát hogyha az emberből csak úgy jön neki a komolytalan beszéd, és inkább zárjuk be a szánkat, bölcsebbek vagyunk, hogyha nem fertőzzük a környezetünket sokszor azokkal a felületes léha gondolatokkal, amik sokszor az embernek az agyán átmennek. Azt hiszem, hogy mindannyian voltunk már így, hogy vagyunk egy társaságban, vagy valamilyen együttléten, és akkor valakiből, ahogy mondani szokták, csak úgy bugyog a sok butaság, és úgy mondja, és mondja, és már a környezetének is szinte fárasztó. És mi, ugye, szóval egyszerűen az ember sokszor van már így. És akkor mit mond? A bolond is, hogyha hallgat, eszesnek tűnik. Sokszor sokkal jobb a hallgatás, amikor nem tudok épülésére válni a másiknak, nem tudok olyat mondani, ami vigasz vagy erősítés, akkor a Biblia azt mondja, inkább hallgassunk, sokkal jobb, hogyha nem szólunk egy szót sem. Menjünk a második hallgatási formára, vagy esetre. Sámuel első könyvét lapozzuk föl, egy történet Saul királlyá tételéről. A Biblia arról beszél, hogy Sault királlyá keni Sámuel próféta, és amikor királlyá teszi, akkor királlyá teszik ugye Izrael felett, akkor a 27. versben, tehát Sámuel első könyve 10. fejezet 27. versében a következőt olvassuk. Némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk, és megvetették őt, és ajándékot sem vittek neki. Ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Tehát mit csinált Saul? Bezárta a száját, és hallgatott. A kaján beszédekre, a gúnyolódó megjegyzésekre nem válaszolt, hallgatott, minthogyha nem is hallotta volna. Ezt a hallgatást milyen hallgatásnak neveznénk? Milyen hallgatás az ilyen? Én azt a mindenképpen bölcs hallgatás, és én azt a jelzőt adtam, ennek természetesen ezek szabadon választott jelzők, ezek itt sehol nincsenek leírva, de majd egy idézetet is fogok olvasni a Te ígéd igazság című könyvből ennél a pontnál, és innen jött nekem az a gondolat, hogy ezt a hallgatást nemes hallgatásnak lehet nevezni, nemes méltóság teljes hallgatásnak. Amikor az embert megvetik, amikor az emberre gúnyolódó szavakat mondanak, és az ember úgy tesz, mintha nem hallaná. Nem válaszol rá, hanem hallgat az ilyen esetekben. Olyan elgondolkodtató a történetnek a folytatása, és mindjárt elmondom, hogy miért beszélünk a történet folytatásáról is, mert ezek az emberek megvetették Sault, és ugye mondták rá a gúnyolódó szavakat. Mi történik nem sokára? Nem sokára az történik, hogy az ammoniták meg akarják támadni Gileádot, Gileád lakóival, ugye azt a tisztességtelen alkut akarják kötni, ugye, hogy hadválják ki a szemüket, és szóval ismerjük a történetet, nem is megyünk ebbe bele. Erre Saul mit csinál? Saul hadba hívja a népet, és a 11. fejezetben, itt Sámuel első könyve 11. fejezetében azt olvassuk, a 11. versben, tehát 11. fejezet, 11. vers, másodnapon pedig Saul a népet három seregre osztotta, és kora hajnalban a táborra ütöttek, és verték Ammont mindaddig, míg a nap felmelegedett. Akik pedig megmaradtak, úgy szétszórattak, hogy kettő sem maradt közülük együtt. Tehát Saul az Isten lelke által ilyen győzelmet tudott aratni az őket, azaz a Gileádot megtámadni készülő ammoniták felett. És nézzük meg, a következő versben, a 12. versben, hogy ekkor a népnek a hangulata hogy változik. Akkor a nép mondta Sámuelnek, kicsoda volt az, aki mondta, Saul fog-e rajtunk uralkodni? Adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket. Tehát ugye akkor egyből megváltozott a népnek a véleménye Saulról. Hadd kérdezem meg, Saul mit tett annak érdekében, hogy azok a megjegyzések, azok a kritikák, azok a gúnyoros megjegyzések az élüket vegyék, és a nép ne higgye el róla azt, amit mondtak. Mit tett? Kiállt és elkezdte védeni magát, és azt mondta, hogy ez nem igaz, amit rólam mondanak, ez aljas, gyanúsítás. Ezeket kezdte elmondani? Nem, hallgatott. Nemes, nagylelkű hallgatással hallgatott, méltóság teljes hallgatással. És eljött az idő, amikor cselekednie kellett, és a nép belátta, hogy nem az, akinek gondolták első pillanatra, legalábbis sokan. Hadd kérdezem meg, ki erre a legnagyobb példa az ilyen hallgatásra, az ilyen esetekben való hallgatásra? Jézus Krisztus. Hányszor gúnyolták, hányszor megvetették, hányszor bántották, és Jézus valóban mit tett? Hallotta, pontosan hallotta, tudta, mit mondanak róla, és Jézus úgy tett, mintha nem hallotta volna. Odébb ment, és nem reagált ezekre a szavakra, ezekre a vádakra. És most szeretném felolvasni azt az idézetet, a Te ígéd igazság című könyvből, amire az előbb is utaltam, és ez az idézet így hangzik. Figyeljük meg ezt az idézetet. Annyira hatalmas bölcsességet mond el nekünk a hétköznapokban, az emberi magatartásunkban. Azt mondja, magatartásunkra vonatkozóan. Azt mondja, nemes méltóság van azok hallgatásában, akik aljas gyanúsításnak és vérlázító bántalmaknak vannak kitéve. Figyeljük, nemes méltóság van azok hallgatásában, akik aljas gyanúsításnak és vérlázító bántalmaknak vannak kitéve. Aki uralkodik a maga indulatán és lelkén, az erősebb a királyoknál vagy a hódítóknál. Most figyeljük ezt a mondatot, ezt annyira szeretem. Szerintem ezt kívülről tudjuk. Becsületsértést mivel lehet hatástalanítani? életmódunkkal és nem méltatlankodó szavainkkal tudjuk hatástalanítani. Az legyen fő gondunk, hogy Isten félelmében éljünk. Viselkedésünkkel bizonyítsuk, hogy alaptalanok a pletykák. Senki sem tud befeketíteni minket annyira, mint mi magunk. Tehát nemes méltóság van azoknak a hallgatásában, akik nem reagálnak az ilyen pletykákra, a gúnyolódó megjegyzésekre, hanem hagyják az igazságosan ítélőre. És hadd mondjam, és itt szeretnék egy gondolatot megjegyezni, nagyon sokszor az ember összeszorítja a száját, és nem szól, de belül a lelkében forrong. Mikor van az, amikor nem tudunk nemes méltósággal hallgatni az ilyen esetekben? Mikor? Amikor mivel törődünk túl sokat? Magunkkal, az énünkkel. Amikor az a fontos, hogy rólam mit mondtak, rólam mit vélekednek a másik ember, és hogy gondolkodik, és mit mond? Túl sokat foglalkozunk önmagunkkal. Ha ettől megszabadulunk, és hagyjuk az igazságosan ítélőre, akkor igazából tudunk nemesen hallgatni, és az Istenre bízni az adott élethelyzetet is. Most szeretnék két olyan hallgatásról szólni, amiről csak igét idézni szeretnék, tehát nem történethez kapcsolódik, de nem tudom, hogy voltunk-e már úgy ebben az életben, azaz nem, inkább mégiscsak egy igét kívülről mondanék, és utána néznénk meg a hétköznapokban ezt az esetet, amikor Jézus azt mondja, hogy ne dobjátok a ti gyöngyeiteket a disznók elé, mert megtapodják azokat, akkor ebben mire figyelmeztet bennünket? Mit jelent a gyöngyöket a disznók elé dobni? Beszélni Isten igéjéről akkor és úgy, amikor tudom, hogy ellenkezést fog kiváltani. Tehát amikor tudom, sajnos én is beleestem már többször, ismerősök munkahely kapcsán, tudva tudom, hogy ki hogy gondolkodik, és mégis van egy élethelyzet, amikor annyira kikívánkozik belőlem valami, és mondok valamit, és rendszerint az a válasz, amit tudom, és akkor elindít valami olyasmit, ami nem jó. És esetleg akár még a másik részéről, még akár Isten káromlásba is csaphat át. Pedig úgy sokszor, hogy ez annyira nyilvánvaló, ezt most muszáj lenne megjegyezni. Igen, ne dobjátok a disznót elé a ti gyöngyeiteket. Hallgass! Amikor tudod, hogy a másik emberből békétlenséget vált ki, vagy netántán olyan indulatokat vált ki belőle, amit én mondani akarok, ami jó lehet igaz a maga nem. Teljesen igaz. De vegyem figyelembe, hogy az én szavaim, gondoljam meg, hogy mit fognak kiváltani. Ezt nem minden esetben tudjuk megtenni, főleg, ha ismeretlen közegben vagyunk. De vannak otthon például, ugye, amikor tudom, hogyha most ezt a témát megemlítem, akkor ebből most vihar lesz. Amikor ilyen esetekben az ember hallgat, ezt milyen hallgatásnak lehetne mondani? Tudatos? Tessék? Türelmes, nagyon jó, türelmes hallgatás. És még békeszerető hallgatás, ugye? Türelmes is, nagyon jó, tapintatos és békeszerető hallgatás. Így van. Tehát amikor tudom, hogy mit váltanak ki a beszédem, akkor ne szóljak, inkább ne szóljak azért, hogy a békét meg tudjuk őrizni. De itt szeretnék egy másik gondolatot is megjegyezni, amihez nem igét olvasok, és szeretném azt megkérdezni, hogy voltunk-e már úgy, hogy mondtak ránk valamit, vagy mondtak nekünk valamit, és nem szóltunk, egy árva szót nem szóltunk, hallgattunk, de sokszor a hallgatásnak milyen indítékai lehetnek. Tessék? Sértődött hallgatás, vagy... Dacos hallgatás, nem? Vagy konok hallgatás. Tehát ugye mondtak valamit, megsértődtem, most már csak azért sem szólok, nem szólok. Tudom, hogy most már, de nem szólok. Én most azért sem szólok, mert én most meg vagyok bántva. Hallgatunk, látszólag hallgatunk, de mégis milyen indítékból fakad? A megbántott énből. Tehát hallgatni mennyire lehet makacsul, megsértődötten, konokul, dacosan. Tehát a szívnek a teljességéből van a hallgatás is. Mennyire más az, amikor valaki nemes módon hallgat. Amikor az ellene felhozott vádakra ezzel a lelkülettel hallgat, mennyire más az, amikor valaki megsértődötten és konokul dacosan hallgat. Nézzük meg egy következő kategóriáját a hallgatásnak, és erről is szeretnék néhány szót szólni. Példabeszédek könyve 31. fejezetében nézzünk meg két igét. Példabeszédek könyve 31. fejezet. Példabeszédek könyve 31. fejezet, és ott olvassuk el a 8. és a 9. verset. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek. Mit jelent ez az ige, hogy nyisd meg a te szádat amellett, aki néma? Mit jelent ez? Mit mondanánk erre? Mit jelent ez az ige? Ez azt jelenti, ez az ige, hogy ha valaki süket némán született, akkor menjünk el vele a boltba, és mondjuk el, vagy a hivatalba, és segítsünk neki elmondani az ő problémáját? Ez azt jelenti? Hanem mit jelent? Nem mer szólni például, vagy pedig nem tud. Például mondjuk valakivel beszélgetünk, és a társaságban, és elhangzik valakiről, egy olyan szeméről, aki nincs jelen a társaságban, valami igaztalan megjegyzés. És akkor mit csinálunk? Hallgatunk. Mert én néma, mert a másik néma. Mert nem is tudja, hogy mit mondanak róla, nem tudja megvédeni magát, én hallom. Akkor mi a kötelességem? Hallgatni? Nem. Szólni. Szólni. Hadd kérdezzem meg, az ilyen esetben a hallgatás milyen hallgatás? Milyen hallgatás ez? Cinkos hallgatás, ártó, cinkos és hazug. Ugye? Mert tudom, hogy nem igaz, amit mondtak, de nem mondom. Tehát cinkos vagyok, és hazug módon hallgatok. Egy másik esetet hadd mondjak. Például valaki, egy hasonló eset, tehát ugye, amiről az előbb beszéltünk, tehát valakiről valami szó van, vagy valamiről beszélnek, a másik ember nem tud valamiben védekezni, vagy nem tud valamiben, valamilyen ügyében eljárni. Meghallom, hogy lehetne neki valamilyen módon segíteni, de ő éppen nincs ott, nem tud reagálni arra a szituációra, amit én hallok, és hallgatok, nem szólok neki. Tudom az ő problémáját, de hallgatok, nem szólok neki. Pedig ha szólnék, akkor lehet, hogy nem kellene sokat tennem, de csak szólok neki, valamire felhívom a figyelmét, és már is nagy segítség lenne az ő számára. Milyen hallgatás az ilyen? Közömbös hallgatás. Közömbös. Amikor nem érdekel, hogy mi történik a másikkal, és nem szólok, az ő dolga, pedig egy szóval, valamire csak a figyelmét felhívom, nem engem érintett a dolog, csak meghallottam egy beszélgetésben, és tudom, hogy neki az a problémája. Hogyha odafigyelek egy kicsit, segíteni akarok, akkor szólok. Bűnt követek el akkor, hogyha nem szólok? Igen. Mert aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Igen, tehát van ilyenfajta hallgatás is, amit az Úr igéje határozottan elítél. Nézzünk meg egy következő hallgatást, és ez a hallgatás Ezékiel könyve 33. fejezet 7. versében, és utána mindjárt ezzel kapcsolatosan egy másik igét is olvasunk. Ezékiel könyve 33. fejezet 7. versét olvassuk el. Ezékiel könyve 33. fejezet 7. verse a következőt mondja. És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. Mit olvasunk? Embernek fia, őrálóul adtalak téged, hogy megintsed az én nevemben azt, akinek az üzenetet küldöm, ugye? És nézzük meg az ehhez kapcsolódó igét Ézsaiás könyve 56. fejezetéből. Ézsaiás könyve 56. fejezet 10. vers egy egész különleges ige. Viszonylag ritkán szoktuk ezt az igét olvasni. Ézsaiás könyve 56. fejezet 10. verse. Azt mondja, őrállói vakok minnyájan mit sem tudnak. Minnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni. Álmodók, heverők, szunnyadni szeretők. Nem megrázó ige ez? Mit mondott az előbb ige? Azt mondja, emberek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogyha szót hallasz az én számból, akkor fedd meg őket az én nevemben. És erre, amikor az őrálló néma marad, és az őrálló nem továbbítja az üzenetet, azt, amit rábíztak, akkor mit mond? Azt mondja, vakok, néma ebek nem tudnak ugatni. Tehát az Úr ilyen szavakkal ítéli el, amikor az őrálló nem adja hírül azt, amit a szájába adnak tolmácsolandó üzenetképpen. Amikor az őrálló valami veszélyt észlel, és mondják neki, hogy a következő őrnek adja át az üzenetet, ugye, hogy veszély készülődik, és nem adja át az üzenetet. Mit mondunk az ilyen őrállóról? És hadd kérdezzem meg, voltunk mi már az életben ilyen őrállók? Voltunk már elnézést, hogy a bibliai igével idézem, néma ebek, akik nem tudnak ugatni? Voltunk már így? Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy mindannyian beleestünk már ebbe. Amikor láttuk, hogy valami helyesbítésre szorulna, tudtuk, hogy valamiért inteni kellene, szólni kellene, nem indulatból, nem azért, mert mi akarunk valamit tenni, hanem mert éreztük a késztetést, hogy igen, ezt szóvá kell tenni, és az ember nem teszi szóvá, hallgat. Hadd kérdezzem meg, az ilyen hallgatás milyen hallgatás? Rest hallgatás. Rest, kényelem szerető, és még talán ki is mondhatnánk, gyáva hallgatás. Sokszor miért nem szólunk a másik embernek, amikor látunk egy hibát, amikor inteni kellene, csak hadd mondjam, hogy a Biblia tele van ilyen igével. Azt mondja, hogy incs, fegy, buzdíts. Azt mondja, hogy kérünk azért továbbá, atyám fiai, incsétek a rendetleneket. És folytatja tovább, hogy bátorítsátok, stb. Azt mondja, ha helye van Krisztusban az intésnek. A Biblia tele van ilyen gondolattal, hogy intenünk kell egymást. Oda kell figyelnünk egyik embernek a másik emberre. És ebbe beletartozik az intés is. De miért nem tesszük mi ezt sokszor? Miért? Félünk attól, hogy a másik ember meg fog haragudni. Nem leszünk népszerűek. Esetleg meg fog ránk sértődni, rosszat fog rólunk gondolni, és az ember sokszor hallgat. Vagy kényelem szeretetből, nem ártom én bele magam ebbe az ügybe, mindenki a saját maga dolgával foglalkozzon, és dolgok, amire az Isten lelke késztet, hogy szóljak, tegyem, nem szólok, visszautasítom. Pedig, hadd mondjam, őrállóul adott bennünket az Úr egymás életében. Persze ennek az igének kiemelt feladata van a lelkészek életében, de ugyanakkor egyetlen egy tag, egyetlen egy gyülekezeti tag nem mondhatja azt, hogy én ez alól mentes vagyok, mert az Úr mindannyiunkat őrállóul adott. Szeretnék egy másik hallgatásról is, erről csak egyetlen egy igét szeretnék olvasni, Eszter könyve 4. fejezet 14. versében. Eszter könyve 4. fejezet 14. vers a következőt mondja. Eszter könyve 4. fejezet 17. versében a következőt olvassuk. Tehát 4:14. Eszter 4:14. Talán az előzményekről néhány szót szóljunk. Ugye amikor a zsidó nép még ott van a fogságban, a Médó-Perzsa birodalomban, akkor Ahasvérus király ugye egy ármány következtében kiadja a rendeletet, hogy a zsidó népet ki kell írtani az egész birodalom területéről. És Ahasvérus királynak a felesége Eszter, aki zsidó származású, de a király sem tudott mindenről, zsidó származású ugye az ő felesége, és aláírja a rendeletet, ugye a halálos rendeletet, és Márdokeus, Eszternek a nevelőapja, beüzen a palotába Eszterhez a következő üzenettel. Így olvassuk a 14. verset. Mert ha el mostani időben te hallgatsz, másonnal lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak, te pedig és atyád háza elvesztek, és ki tudja, talán-e mostani időért jutottál királyságra. Döbbenetes ez a történet, mert ugye Eszter királyné nem mehetett be bármikor a férjéhez, a királyhoz. Hiába a férje volt, nem mehetett be, csak amikor hivatta. És ha nem hivat valakit a király, és úgy megy be hivatlanul, legyen az a felesége is, hogyha olyan hangulata van a királynak, akkor meg kell ölni az illetőt, akár a felesége is legyen. És Eszterben nyilván ott volt ez a vívódás, hogy most menjen, ne menjen, szóljon-e a népe érdekében, vagy ne szóljon. És Márdokeus beüzen neki, és azt mondja, hogy ha te hallgatsz, akkor másonnan lesz szabadulásuk a népnek. De mit mond? És erre szeretném a figyelmet felhívni. És ki tudja, talán-e mostani időért jutottál királyságra. Itt a hallgatásnak egy olyan formájáról szeretnék szólni, vagy egy olyan bűnről szeretnék szólni, amikor az ember nem szól egy olyan pillanatban, ami visszahozhatatlan, ami visszafordíthatatlan. Az életben vannak olyan pillanatok, vannak olyan helyzetek, amik többször nem ismétlődnek meg. És amikor az ember egy ilyen pillanatban van, mondjuk akkor lehet, hogy nem tudja, hogy soha többet nem fog visszajönni ez a pillanat, de az ember sokszor érzi, hogy ez most egy olyan helyzet, hogy most itt van egy alkalom, itt van egy lehetőség. És amikor az ember hitetlenségből nem mer esetleg megszólalni, lehet, hogy olyan alkalmat szalaszt el, ami soha többet az életben nem ismétlődhet. Éppen ezért nagyon kell kérnünk a Jóistent, hogy adjon nekünk bölcs nyelvet. Nem lehet tudni, hogy egy embert mitől tudunk visszatartani egy kedves szóval, egy hittel teljes megjegyzéssel. Mit tudunk segíteni egy embernek, esetleg az utolsó pillanatában is még. Igen, vigyázni kell, mert vannak alkalmak, amik soha többé nem ismétlődnek, és ki kell használni a bölcs beszédre ezeket az alkalmakat, amelyeket az Isten teremtett a mi számunkra, pontosan azért, hogy ne hallgassunk, hanem a beszédünkkel áldást tudjunk jelenteni. Szeretnék egy következő hallgatásról szólni. Ézsaiás könyve 36. fejezet 21. versében szeretnék egy történetnek egyetlen egy részletét olvasni, és a történetet talán kívülről néhány szóban elmondanám. Asszíria felmegy Júda és Jeruzsálem ellen. Ugye az asszírok, akik már milyen pusztítást végeztek az elmúlt időben, ugye Izraelt is elpusztították, a népet elhulcolták, más népeket telepítettek be, tehát valóban Asszíriának a hatalma közismert volt, és Asszíria felvonul, ugye Szénakhérib király vezetésével felvonul Júda és Jeruzsálem ellen. És Rabsaké király követeket küld, és a követ elmondja a fenyegető üzenetét a királynak, ugye Jeruzsálem lakosai ellen, és a kőfalon álló őröknek a hallatára mondják el ezeket, azaz mondja el a követ, ezeket a félelmet keltő és fenyegető szavakat. És nézzük meg, a 21. versben mit olvasunk, Ézsaiás könyve, 36. fejezet, 21. verse. Ők pedig hallgattak, és egy szót sem feleltek, mert a király parancsolta, így mondván, ne feleljetek néki. A király miért parancsolta ezt, hogy ne feleljenek néki? Tudta, hogy majd jönnek a követek, megpróbálják a népet ilyen módon. Nem is mondom ki, hogy mit akartak elkövetni, mert akkor már könnyű lesz kitalálni, hogy miért kellett nekik hallgatni. Miért kellett nekik hallgatni? Miért nem lehetett beszédbe egyeledni ezzel a követtel, elegyedni ezzel a követtel? Igen. Gyengítette volna őket, befolyásolta volna őket. Tehát nagyon sokszor nem jó szóba állni bizonyos gondolatokkal, bizonyos dolgokkal, sokkal jobb hallgatni, nem belemenni valamibe, mert gyengíteni fog engem is. Egyetlen egy alapvető kérdést szeretnék föltenni. Amikor Éva odament a tiltott fához, és Sátán beszélgetést provokált, Évának mit kellett volna tennie? Így van, nem beszélgetni vele. Hallgatni, nem beszélgetni. Elmenni arról a helyről. Tehát amikor mi a kísértővel szóba állunk, amikor gyengítő gondolatokkal elkezdünk társalogni, szóba állunk vele, lehet, hogy emberen keresztül jön ez. Nem tudom megállni, egyetlen egy mondat elejéig azért hadd említsem meg, amikor például Péter Jézushoz fordul, amikor Jézus a szenvedéseiről beszél. És mit mond? Mentsen, Uram, ugye nem eshetik ez meg te veled. Jézus elhallgattatja azonnal. Miért? Mert gyengítette Jézust. Gyengítésére lett volna. Jézus elnémította ezt a beszédet. Igen, amikor én szóba állok valamivel, ami gyengít, ami elbátortalanít, akkor az elesésemet kövezem ki. Ne álljunk szóba az ellenséggel, se a kísértésével, se a gyengítő gondolataival, hanem nézzünk Jézusra, és hallgassunk, ne eledjünk beszédbe a kísértővel. Szeretnék egy másik területet is megemlíteni, és ezzel kapcsolatban néhány igét és történetet szeretnék megjegyezni, egy másik típusú hallgatásról is szeretnék szólni. Nehémiás könyve 5. fejezetéhez lapozzunk. Nehémiás könyve 5. fejezetéhez. Itt a fogság utáni életről beszél, arról a reformációról, ugye, amikor az Izrael népe hazakerül a fogságból, és nagyon hűségesen, buzgón kezdik el az Urat keresni, és utána, egy idő után ismét hanyatlás következik be a nép életébe, és olyan dolgokat cselekedtek, ami égbe kiáltó bűn volt, az elszegényedett testvéreiket, ugye a zsidók az elszegényedett testvéreiket szinte rabszolgaként vásárolták meg. És amikor mindezt Nehémiás meghallotta, hogy egy ilyen hatalmas újjáéledés után ilyen hatalmas bűnökbe újra beleesnek, akkor Nehémiás könyve 5. fejezet 7. és 8. versében a következőt olvassuk. És magamba szállva gondolkodtam erről, és megfedtem az előjárókat és főembereket, ezt mondván nékik. Ti, a ti atyátok fiaival szemben uzsoráskodtok, és szereztem ő ellenük nagy gyűlést, és mondtam nékik, mi megváltottuk a mi atyánk fiait, a zsidókat, akik a pogányoknak eladattak, a mi tehetségünk szerint, és ti is meg akarjátok venni a ti atyátok fiait, s ők nékünk adják el magukat. És hallgattak, és nem tudtak felelni semmit. Hadd kérdezzem meg, ez a hallgatás milyen hallgatás? Ez a megszégyenülés hallgatása, a beismerés hallgatása, erre nem volt mit mondani. Ezekre az érvekre, amiket itt elmondott Nehémiás, érezték a bűnösségüket a lelkük mélyén, megszégyenültek, és hallgattak. Egy másik igét is olvassunk, Márk evangéliuma, Jézus életéből, Márk evangéliuma 9. fejezet, 33 és 34. versében, Márk evangéliuma 9. fejezet, 33 és 34. versében a következőt olvassuk. És elment Kapernaumba, és odahaza megkérdezte őket, mármint Jézus a tanítványait, mifelett vetekedtetek egymással az úton? De ők hallgattak, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, hogy ki a nagyobb. Tehát egész úton azon vetekedtek, hogy ki a nagyobb közöttük, és amikor hazaérnek, Jézus csak annyit kérdezett, hogy mifelett vetekedtetek az úton. És ezek a tanítványok mit csináltak? Hallgattak, megszégyenültek, beismerték, hogy micsoda balgaság Jézus jelenlétében ilyenről vitatkozni, hogy ki a nagyobb. Hadd kérdezzem meg, az ilyen hallgatás hova vezeti az embert? A szégyen, a beismerés hallgatása. Megtérése segít. Megtérése segít. Amikor az ember nem kezdi el védeni magát, hanem hallgat, beismerőleg hallgat. Amikor nem hozok föl a mentségemre azt, hogy igen, de János is azt mondta, meg Péter is ezt tette, és én csak azért mondtam ezt, hanem hallgatok. Igen, mert Uram, igazad van, hallgatok. Ez a beismerésnek a hallgatása, ami az igazi megtérést készíti elő az ember életében. Amíg az ember válaszol, amíg az ember beszél, amíg az embernek vannak mentő erősségei, ugye, ahogy a Biblia mondja, és vannak okaim, ugye, hogy én most ezt miért cselekedtem, addig nem fogok igazi megtérésre jutni. A megtérés ott kezdődik, amikor tudok hallgatni, megszégyenülve, de beismerve, hogy igen, Uram, igazad van. Szeretnék egy másik történetet ugyanennél a pontnál felolvasni, és azért szeretném olvasni ezt a történetet Lukács evangélium a 14. fejezetében, mert itt is egy hallgatásról olvasunk Lukács evangélium a 14. fejezetében egy jézusi történet, amikor talán, nem is tudom honnan olvassuk, hogy az időnk is nagyon rohan, talán a 14. fejezetnek olvassuk el az első 6 versét. Olvassuk el az első 6 versét a következőképpen. És történt, mikor a főfarizeusok közül egynek házához ment szombaton kenyeret enni, azok leselkedtek ő utána. És ímé egy vízkoros ember volt ő előtte, és felelvén Jézus szólt a törvénytudóknak és a farizeusoknak mondván, szabad éj szombatnapon gyógyítani. Azok pedig hallgattak. És ő megfogván azt meggyógyította őt, és elbocsátta. És felelvén nékik mondta, ki az közületek, akinek szamara vagy ökre a kútba esik, és nem vonja ki azt azonnal szombatnapon? És nem felelhettek ő ellene semmit ezekre. Végig hallgattak. Hadd kérdezzem meg, ez a hallgatás ugyanaz a hallgatás volt, mint amit az előbb olvastunk a tanítványoknál, meg Nehémiás könyvében? Nem. Ez milyen hallgatás? Igen. És egy tehetetlen hallgatás, nem? Tehát nem tudok most mit mondani, de nem az a meghallgatás, amikor én beismerem, a szívemben beismerésre jutok, hanem érzem, hogy ezek az okok, vagy bármi, ami most van, meg ez a helyzet olyan, hogy most itt nem tudok már mit mondani, de belülről nem az igazi beismerés van, hanem minden tiltakozik ez ellen. Hányszor hallgattak el a farizeusok, amikor Jézus sarokba szorította őket? Ugye ott gondoljunk, amikor Dávid kinek a fia, miért mondja urának, nem idézem a történetet, ugye Máté evangéliumából, ott is nem tudtak mit mondani. Jézus olyanokat mondott nekik, hogy nem tudtak erre mit válaszolni, elhallgattak, de nem a beismerés hallgatása volt. Tehát hallgatni nagyon sokféleképpen lehet. És amíg az embernek a lelke tele van ellenérvel, hogy úgy mondjam, most nem tudok szólni, mert olyan a helyzet, de azért nem adom meg magam a bizonyítékoknak, hogy úgy mondjam, a feddés előtt nem hajolok meg, akkor az nem a beismerés hallgatása, hanem ez egy konok hallgatás, a tehetetlenségnek a konok hallgatása. És talán a mai délelőtt legmegrázóbb hallgatását szeretném felolvasni, ugyanebnek a témának, ennek a pontnak az utolsó igéjeként. Máté evangélium a 22. fejezet 12. verse. Máté evangélium a 22. fejezet 12. verse. Ez a példázat a 10 szűzről, jelenés nem a király mennyegzőjének a példázatáról, amikor a király fia mennyegzőjének a példázatáról, amikor a mennyegző elkezdődne, és a király bejön, hogy megtekintse a vendégeket, hogy mindenkinek van-e mennyegzői ruhája. És bement körülnézni, és látott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mit csinált a király? Azt kérdezte meg tőle, hogy barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád. 22-12, és ez az ember pedig hallgatott. Az összes hallgatás közül az egész Bibliában számomra ez a legborzasztóbb hallgatás. Miért? Mert azok az emberek, ugye azok a farizeusok, ugye, akik Jézus életében elhallgattak akkor, amikor Jézus megdönthetetlen érveket mondott nekik, de nem a beismerés hallgatásával hallgattak, amikor Jézus Krisztus majd megjelenik, illetve az 1000 éves időszak végén, amikor az Úr napvilágra hozza mindenki életében az ő ítéletét, akkor minden száj el fog némulni. Akkor senki nem fog tudni felhozni semmit a mentségére. Akkor mindenki be fogja azt látni, hogy igen, az Isten igazságos. És az Isten mennyit próbált tenni, értem, és én nem engedtem. És akkor nagy hallgatás lesz. És ez már az elveszésnek a hallgatása, de a beismerés hallgatása, hogy igen, Istenem, te értem is küzdöttél, és a lehetőséget nekem is megadtad. És a Biblia azt írja, hogy maga Sátán is el fogja ismerni, hogy az életből való kizárása jogos, mindenki le fog borulni az Isten előtt, és elismeri. Igen, itt lesz ez a hatalmas hallgatás, amitől valóban csak azt kívánhatjuk, hogy az Úr mentse meg bennünket, hogy ne azok között kelljen lennünk, akik ekkor hallgatnak ezzel a hallgatással. De befejezésül még két hallgatásról szeretnék szólni egész röviden. Az utolsó előtti hallgatás, amit szeretnék ma délelőtt megjegyezni, az egy olyan hallgatás, erről majd egy idézetet fogunk olvasni, amikor valaki nehéz helyzetbe kerül, amikor valaki szenvedéseken kell, hogy keresztül menjen, megpróbáltatásokkal teli az élete, nehéz útszakaszon megy keresztül. És amikor az ember nem zúgolódik, nem panaszkodik, hanem csöndben, némán szenved. Mennyire más az, amikor egy ember, amikor nehéz helyzetben van, és akkor vagdalkodik, és panaszkodik, és csapkod szinte maga körül, és milyen más az, amikor valaki megadással tűr, és némán elhordozza azt, amit el kell szenvednie, amit az Isten megengedett az ő életében. Igen, egészen más az, amikor valaki így szenved, ilyen módon, ezzel a hallgatással szenved, és lelki békével a szívében. Hadd kérdezzem meg, erre is ki a legnagyobb példa? Jézus Krisztus. Aki a kereszten, mit olvasunk? Szenvedvén, vagy azaz szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, és szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És ebből ezzel kapcsolatban szeretnék egy másik idézetet felolvasni, ugyancsak a Hét Perál kötetből a következőképpen. Mi világosította és győzte meg őket, hogy nem tudtak csöndben maradni, hanem megvallották Jézust. Ugye a római százados is mit mondott? Bizony, Isten fia volt ez az ember. És utána így olvassuk, az az ige hirdetés, melyet egyrészt Jézus cselekedetei nyújtottak, másrészt hallgatása a kegyetlen bánásmód alatt. Meghurcoltatása során egymással vetekedtek, hogy megaláztatását a lehető leglealacsonyítóbbá tegyék. Hallgatása azonban ékes szólás volt. A kereszten függő megkínzott, megsebzett testben a római százados Isten fiát ismerte fel. Mit olvasunk? Hallgatása ékes szólás volt. Közben, miközben ilyen módon kellett neki ezeket a szenvedéseket elviselnie. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy hallgatással, az ilyen helyzetben, a nehéz helyzetben való megadással, békében történő hallgatással hatalmas bizonyságot lehet tenni Istenről. Az embernek az élő hite válik nyilvánvalóvá az ilyenfajta hallgatásban. És befejezésül egy olyan hallgatásról szeretnék szólni, amelyet nekünk soha nem kell átélni. És erre a hallgatásra Jézus Krisztus életében látunk példát, azaz, még egyszer mondom, ezt nekünk soha nem kell átélni, és ez melyik volt ez a hallgatás? Jézus életében volt egy olyan hallgatás, aminek a követésére bennünket nem szólít fel. Máté evangéliuma, sok-sok ilyen ige van a Szentírásban, Jézus szenvedés történetében. Máté evangéliuma 27. fejezet 12-től 14-ig terjedő versekben, de az egész evangéliuma Jézus szenvedés története tele van ilyen igékkel, csak ezt a néhány verset hadd olvassam fel. És mikor vádolták őt a főpapok és a vének, semmit sem felelt, akkor mondta néki Pilátus, nem hallod én, mi sok bizonyságot tesznek ellened? És nem felelt néki egyetlen szóra sem, úgy, hogy a helytartó igen elcsodálkozék. Ugye ez nem az a fajta hallgatás, amire Jézus nekünk példát adott volna, mert ugye, hogyha megvádolnak bennünket, és elvisznek a törvényszék elé, ugye a Biblia szavaival idézve, akkor el kell, hogy mondjuk az igazat, hogy ez hamis vád, amivel bennünket illetnek. Ugye, hogyha el akarnak ítélni, akkor nem tudunk más tenni, ugye, nem arról van szó, de az ember el kell, hogy mondja az igazat, ami történt. És Jézus itt hallgatott. Miért hallgatott Jézus? Így van. Azért, mert Jézus nem szólhatott, nem felelhetett semmit, mert Jézus helyettesként álltott. Mi helyettünk? Jézus volt, akire a világ és mindannyiunknak az összes bűne ránehezedett, és Jézus úgy álltott, mint aki ezeket a bűnöket elkövette. És Jézus azért hallgatott, mert hogyha egyetlen egy szót is szól a saját mentségére, akkor nem lehetne az én helyettesem. És engem ezzel a hallgatásával mitől ment meg? Attól, hogy ne kelljen abban a csoportban lennem, amikor ő majd az igazságot szolgáltatja és az ítéletet kihirdeti, amikor az előbb beszéltünk azokról az emberekről, akik nem tudnak semmit felhozni a mentségükre, mert átérzik a bűnösségüket. Igen, hogy ne kelljen akkor hallgatnunk, hanem örömmel várhassuk az ő eljövetelét, és mi is azok között lehessünk, akik azt mondják, hogy ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításában. Ezért kellett Jézusnak itt hallgatni. És szívem mélyéből kívánom, hogy amikor a Bibliát olvassuk, figyeljünk föl a hallgatásokra is, mert ennél több hallgatás is van a Bibliában. Figyeljünk föl ezekre, és kérjük az Istent, hogy adjon nekünk tiszta szívet, hogy úgy, akkor és olyan módon tudjunk hallgatni, ahogy az ő akaratával megegyezik, és hogy a mi hallgatásunk nem csak a beszédünk, de a hallgatásunk is őt tudja megdicsőíteni. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani a te ígédért, amely annyira gyakorlati. Köszönjük, hogy az életünk minden területére nézve van útmutatás a Szentírásban, és köszönjük, hogy te az életünknek a hallgatás részére is ráhívod a figyelmet, felhívod a figyelmet, hiszen annyi bűnt követünk el a mi hallgatásunkkal. Istenünk, adjad, hogy az életünknek ezt a területét is át tudjuk gondolni a te lelked befolyása alatt, és arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy őszinték legyünk önmagunkhoz, és amikor a te lelkeddel rávilágítasz a mi bűneinkre, akkor ne próbáljunk mentséget felhozni, hanem valóban el tudjunk csendesedni előtted, és be tudjuk ismerni a mi bűneinket. És köszönjük, Istenünk, hogy te csak azt akarod, hogy mi ismerjük el a mi bűneinket, és érezzük a rád való utaltságunkat, hogy te tudjál nekünk segíteni, és köszönjük, hogy neked minden hibából, minden bűnből van erőd a szabadításra. Urunk, adjad, hogy mi is olyan lelkületűek lehessünk, tisztíts meg a mi szívünket, hogy olyan legyen a mi bensőnk, hogy ebből téged és hozzád illő, téged dicsőítő és hozzád illő beszéd és hozzád illő hallgatás származik. Istenünk, kérünk, könyörüljél rajtunk, és segíts mindannyiunknak a te kegyelmedből. Amen.